Értsünk szót! Közélet, magánvélemény. Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Évente körülbelül 80 ezer új rákos megbetegedést regisztrálnak Romániában. A hozzáférhető adatok szerint ugrásszerű a növekedés, s bár jelentős beruházások történnek úgy a közkórházakban, egészségügyi központokban, mint a magánintézményekben, nem jut mindenkinek ellátás, nem jut mindenkinek megfelelő minőségű gondozás. Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Onkológiai tényfeltáró riportunk első adását hallják. Ahogy a Rákbetegek Egyesülete felhívja a figyelmet, Romániában nincs transzparens, hiteles ráknyilvántartás. Hátrányban vannak a vidéken, az orvosi központoktól távol élők, így az adáskörzetünkben élő székelyföldi érintettek is. Azok, akik valamilyen okból kiszorulnak a közellátásból, akik nem jutnak el a szűrőprogramokra, akik szociális helyzetük miatt nem tudnak részt venni a kezeléseken, vagy az utógondozáson. Ezzel párhuzamosan eurómilliók érkeznek az európai alapoktól kórházfejlesztésre, eszközbeszerzésre, a közegészségügyben. A magánklinikák jelentős nyereséggel dolgoznak. Van olyan intézmény, amelyik az elmúlt években 60-100%-os nyereséget könyvelhetett el. A rák túlélésért folytatott harcban kiki olyan stratégiát követ, amelyet egyéni lehetőségei, tájékozottsága és személyes kapcsolatrendszere lehetővé tesz. Az úgynevezett rák betegutak az onkológiai korrupció alig ismert hálózatába vezetnek be. A Marosvásárhelyi Rádió sorozatot indít a romániai és kelet-európai onkológiai rendszerekben tapasztalható korrupciós esetek feltárására, az onkológiai ellátás minőségének feltérképezésére. Mai adásunkban tényfeltáró sorozatunk első műsora hallható. A riport elkészítését az Európai Oknyomozó Újságíró Alap támogatta.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió. A Székelyföld hangja.
A hozzáférhető adatok szerint Bihar megyében az elmúlt 5 évben megháromszorozódott diagnosztizált rákos megbetegedések száma. Különösen nehéz helyzetben van a gyermekonkológia, állítják a szakemberek, kevés a gyermekonkológiai központ országszerte, jelentős az orvoshiány. Ritli László volt egészségügyi miniszter, gyermekonkológus. A nagyváradi és a romániai onkológiai stratégiák kidolgozásában tevőlegesen részt vett. Őt kérdeztem a kilátásokról, esélyekről, tendenciákról. Milyen esélye van ma egy olyan betegnek, akinek gyermekonkológiai ellátásra van szükség?
Hát van 8 központ, ebből azt hiszem, hogy a 4 nagyobb központ intézetek, illetve a nagyobb egyetemi központ a kórház, és aztán van majd 3-4 kisebb olyan, mint Váradon mondjuk, vagy Brassóban, Konstantin, csak ilyen kis kompartimentek vannak, ilyen részlegek. Tehát összesen talán 8-10 ilyen központ van. Évente kb. 400-450 új beteg van. Ezt nagyjából el tudjuk látni, tehát a gyermekonkológusok száma nem túl nagy. Most már az a generáció, amelyik, mert én is tartom, sajnos az most már lassan el kell, hogy hagyja a játéktért. Szerencsénkre sikerült bevezetni ezelőtt egy néhány évvel, még a ügyterségemnek a végét felé sikerült a rezidenseket készülni. Tehát már eredetileg eleve úgy képezik őket, hogy gyermekonkológus. És akkor ezzel fel fogják egy néhány éven belül tölteni a hiányt. A hiány, hát az első, ha most jól összeszámolok, olyan 15-20 gyermekonkológára specializálódott szakember van az országban. Nagy többsége ugye ezekben a nagy központokban. Sajnos nem csak a szakembernek a jelenléte, hanem a háttér, az amivel dolgozik, az is nagyon fontos tényező. Tehát az, hogy megvan a megfelelő diagnosztikai eszközök, vagy kezelési eszközök, mert nem csak a szakembernek a jelenléte. Van, amikor van szakember, nem tud diagnosztizálni, vagy nem tud kezelni a hiányosságok miatt. Azt mondhatnám, hogy a 400-450 új beteg van, ennek a 3-4 részét vagy talán még nagyobb számban is el tudjuk látni a mai európai, vagy akármilyen normák szerint. A többi az vagy magát, vagy kéri, mert nem bízik meg, vagy nem úgy tűnik neki, hogy nincs jó ellátás, vagy pedig már mi javasoljuk neki, hogy külföldön keressen megoldást, ha éppen nincsen olyan lehetőség, hogy fektünk oda. Én a diagnosztikáról is lehet szó, a diagnosztikájának ilyen finomság, tehát vannak a különböző mélységei a diagnózisoknak, a genetikai meg egyebek, ami lehet, hogy nincs mindig hozzáférhetőség. Tehát így, hogy én nem vagyok nagyon borulátó, tehát ahhoz képest, én most már 30-40 éve csinálom ezt Romániában gyermekgyógyszerből. Persze, hogy nagyon sok a hiányosság, hogy a gyógyszerek most már a klasszikus gyógyszerek vannak, megtalálhatók, és de aztán szeretnénk ezeket az újabb molekulákat is bevezetni a gyerekeknél. A újabb molekulák már megjelentek a piacon, de egyelőre vagy nincsen még gyermekgyógyászati javaslatuk a gyártócég részéről, vagy pedig a gyártócég azt mondja, hogy adhatjuk, hogy nem, ne adjuk, hogy adjuk a gyerekeknek, de ha biztosító adja, akkor lehet, ha nem adja, akkor mert biztosító nem finanszírozza a gyerekeknél, például van egy konkrét esetem most. Be lehet hozni, itt van a gyógyszer, lehet adni a gyereknek, de a biztosító nem fizeti ki.
Miért?
Mert azt mondják, hogy
nem tartják indokoltnak, vagy?
Nagyon, nem, ugye nem indokolnak, mert van néhány száz ilyen dolog, nem, mert azt mondják, ez nem nagyon, nincsen rá szükség, vannak egyebek, olcsóbbak, vagy nagyon drága.
Mit jelent ez a nagyon drága, hogy a hallgató tudja?
Hát mondjuk egy kúra lehet 150 ezer dollár, mondjuk egy néhány napos kúra.
És ha ilyenkor úgy dönt a beteg, vagy dönthet úgy a beteg, hogy én eladom a házam, csak a gyerekemnek megvegyem ezt a gyógyszert?
Igen, akkor meg lehet venni, vagy mit tudom én, igen, meg lehet venni, mert tehát van gyermekgyógyászati indikációja a gyártó részéről, csak... Nem fizeti egyelőre a biztos, csak a felnőtteknek.
Hogy látja az egészségügyi pénztárral való együttműködését a közintézményeknek? Van olyan onkológus, névtelenül nyilatkozó hazai onkológus, aki azt mondja, hogy a közintézmények hátrányos helyzetben vannak a magánintézményekkel szemben, ahol a kezelés egy részét legalábbis szintén finanszírozza az egészségügyi pénztár.
Hát általában az intézmények hátrányban vannak a biztosítóval szemben, aki finanszíroz az a főnök, ugye ez ilyen alapon. Aztán, hogy a biztosító különbséget tesz a közintézmények és a magánintézetek között, hát ez a lelkükön száradjon. Nem volna szabad különbséget tegyenek a megfelelők, minőségi kritériumok alapján kell, hogy elfogadják a szerződést, vagy nem. Tehát, hogyha ők preferálják, mondjuk lehet, hogy jobban a felszerelő, lehet jobban a technikai adottságok egy magánintézménynek. De ez gyermekgyógyászatban nem érvényes, tehát gyermekonkológia nincs magánintézményekben, tehát ez csak a felnőtteknél van, és sajnos nem ismerem nagyon részletesen a helyzetet, de ez általános elv, hogy a biztosító nem kell különbséget tegyen, hanem minőség az illető intézmények a minőségét kell figyelembe venni, hogyha a magán intézmény jobb feltételeket biztosít, és hatékonyabb használ részt, akkor neki adja a pénzt, hogy ezt szívvel meg lehet magyarázni. Lehet egy ilyesmi, lehet, hogy ilyet képzelni.
Említette, hogy nagyon sok múlik a fejlesztéseken, a diagnosztikai feltételeken, infrastruktúrán, eszköztáron. Azért az utóbbi évtizedben nagyon jelentős beruházások voltak.
Így van.
Bihar megyében is volt több határmenti program, és nagyon szoros volt az együttműködés Debrecennel. Ennek mi volt a jelentősége, és milyen tanulságai vannak ennek az együttműködésnek?
Hát először is Bihar megyében nagyon rossz körülmények között voltak a betegek ellátva. Itt azt hiszem az első vagy a második megy az országban a morbiditás szempontjából, tehát a gyakoriság, a morbiditás, a gyakoriság a szempontjából nagyon sok beteg van. Nagyon sok új beteg van egy éven, és nagyon sok beteget gondoznak a kollégák, mert nagyon jó a túlélési ráta. És ez viszont nagyon rossz körülmények között voltunk, úgyhogy amikor annak idején a Csek Attila miniszter úr elindított egy új központnak a tervét, akkor én azt folytattam, és így sikerült egy olyan nagyváradon egy ilyen onkológiai központot létesen, ahol valóban európai viszonyok vannak felszereltség szempontjából is. Röntgenterápia betegeknek a hotel, a szállodai nagyon viszonyai körülményei is nagyon humánosak, labor, stb. Itt olyasmire gondolok, ilyen csúcsszektor, molekuláris genetika, vagy mit tudom én, szintigráfia, mondjuk a PET-CT az a Nagyváradon megvan, mert az, mi voltunk az első az országban, ahol ezt megvalósítottuk. Tehát vannak ilyen különleges csúcs kivizsgálások, ami egyrészt azért, mert nagyon drága, másrészt, mert nagyon ritkán csináljuk, azért az országban egy vagy két helyen létesítenek, és akkor a többi megye oda szerződik, vagy oda rendelik a megye, vagy nekünk mondjuk a citogenetika vizsgálatokat Temesvárra kell küldeni, és ott végzik el nekünk. Tehát ilyesmire gondolok. Ez úgy nagyjából azért hozzáférhető, kisebb-nagyobb akadályokkal, de nagyon sok javulás is lett, természetesen olyan kivizsgálatok, amiről régen álmodni sem mertünk, az ma már hozzáférhető, kisebb-nagyobb akadályok azért vannak. Visszatérő Viharvegyre, tehát ez volt az első ok annak, hogy ez a fejlesztés ez megtörtént, mert nagyon-nagyon morbítás, másképp nagyon-nagyon rossz körülmények között voltak ellátva. Hát most nem tudom az eredményeknek a tükrében, nem tudom most ilyen a helyzet a felnőtteknél, sajnos mostanában kiszálltam az adminisztrációból, de minden esetre jobb körülmények között vannak ellátva, és az eredmények azok csak évek után jelentkeznek, tehát évek után lehet észlelni, hogy lecsökkent a halálozások száma, vagy és egyelőre ugye most a terápián van a hangsúly, a prevenciót azt elkezdtük a országos szinten, amikor 2011-ben sikerült 12 év közepén körül sikerült országos szinten bevezetni a méhnyakrák szűrést. Aztán ez az egy van most országos szinten, aztán van még talán valamilyen szinten lelrákszűrés, prostatarákszűrés, és azt hiszem, hogy vastagbélrákszűrés is. De országos szinten a méhnyakrák szűrés az van, és az finanszírozza biztosító.
A határmenti együttműködésről beszéljünk egy kicsit, mert úgy tudom, hogy ez egy fontos infrastruktúrális kérdés volt, és ez hozzájárul, ez is, nem tudom, hogy tudja a magyarázatát, hogy miért jövő márciusban avatják a második. Jól tudom, hogy akkor lesz irányú Nagyváradon?
Igen, úgy hallottam én is, igen, ez akkorra ér oda a finanszírozás, a felszerelés, ami mindenképpen úgy terveztük ezt a sugárterápiás központot, hogy legyen még hely benne, még egy műszernek. Én azt hiszem, hogy ez most már inkább csak technikai kérdés, mert hogy mikorra lesz kész, mert még felszerelik, még kioktatják az új szakembereket, meg beindítják, és a többi.
Igen, volt olyan kollégája, hogy aki azt mondta, hogy azért volt szükség a Debrecennel való együttműködésre, mert hogy egy sugárágyú használata nem biztonságos, mindig fel kell készülni arra az esélyre, hogy nem működik, és akkor a kezelés az folytatható. Ez volt az egyik magyarázat, a másik magyarázat pedig a szakképzés. Tehát az onkológiai ellátásban dolgozók szakképzése, erre is volt egy uniós pályázat, amit a két város közösen pályázott.
Igen, meg. Ez a Huró pályázat, ez igen, most én másra gondoltam meg, hogy őszintén nekünk is a gyermekonkológiusokkal is volt a debreceniekkel nagyon jó kapcsolatunk és közös tevékenységünk. Tehát, hogyha a hullóra gondolnak, ez a...
határmenti együttműködés,
igen, ugye? Igen, akkor igen, valóban volt ilyen, hogy nagyon sok beteget átvettek a Debreceni Sugár Központ, és az ottani szakemberek jártak itt, és a kollégákat, ugye, kollégákkal együttműködve, ugye, akkor még újdonság volt ezek a kobat, ezzel a lineáris gyorsítóval működő sugárterápiás berendezés. Azóta aztán mindenki megtanulta, és azzal dolgozunk, úgyhogy ez tényleg nagyon hasznos kollaboráció volt. De megemlíteném ezt a gyermekgyógyát, gyermekonkológiával annan is. Mi nagyon szoros kapcsolat tartunk fel, most a 90-es évek, tehát az már 20-30 éve a debreceniekkel és a budapestiekkel, hiszen ott az ottani modellek alapján sajtottuk el a nemzetközi protokolloknak az alkalmazását. Nem beszélve arról, hogy elég sok beteget be is fogadtak annak ide, mikor még a transplantáció nem létezett Romániában a gyermekek számára. Aztán diagnosztikai célokkal is vettek át betegeket. Tehát ilyen értelemben is volt nagyon szoros kollaboráció debreceni kollégákkal.
Hiába keresem a megbízható adatbázist, az onkológiai adatbázist, ha bár tudom, hogy van egy regionális onkológiai adattár, index, mennyire látható?
Igen, van a regiszter.
Igen, a regiszter.
A regiszter. A regiszter az igazság szerint országosan kéne működjön, van is rá törvény, tartják be, ezért aztán megfoglalkoztani, hogy legyen regionális legalább. Egyik a legjobb működő regionális központ a kolozsvári, amihez mi is oda tartozunk. Ezt zárójelben megemlíteném, hogy a legelső rákregisztert, azt a bihariak csinálták. Méghozzá ez az egy nagyon sok évvel, és ez nagyon sokáig ez az egy rákregiszter volt az etalon, illetve a Romániának a hivatalos rákregisztere szerepét is betöltötte.
De miért nem működik az országos? Vagy mi
hát
kéne
azért, ahhoz, mert, hogy... mert nagy fegyelem kell hozzá, és talán az azért nem működik. Jó. Most külön van nekünk a gyermekeknek rákregiszterünk, az is, ott is akadnak a dolgok. Óriási fegyelem kell ahhoz, hogy a betegeket lejelentsék, a halottakat szintén a betegeknek a sorsáról adjanak információt időközönként, aztán a 3-6 hónaponként. Tehát nagyon nagy fegyelmet igés, és valóban egy szinte oda külön emberek lennének, ami nincs egyik intézménynek se, aki csak ezzel foglalkozó, vagy részidőben ezzel foglalkozom. Azért hiányosak az adat, csak úgy hozzávetőlegesen tudjuk, hogy úgy emlékszem, hogy olyan 90 ezer új beteg van Romániában évente. Most ez változik, vegyénként változik, talán évenként.
Azon gondolkoztam, hogy nagyon nagy vonulmenő, ahogy említettük, beruházások vannak. Én láttam egy olyan számot, hogy 260 millió eurós befektetés van most Romániában folyamatban, különböző onkológiai központokban, közegészségügyben. Hogy például, amikor egy ilyen beruházás sorozat történik, és kialakul egy központ, vagy fejlesztenek egy központot, akkor az ágyszámokat növelik ennek arányosan? Bihar megyében például történt ágyszámnövelés, vagy, és ha igen, akkor milyen előrejelzések alapján, ha nincs rák statisztika? Tehát ki lát itt világosan, hogy mekkora kapacitásra lenne szükség ahhoz, hogy megbízhatóan működjön a rendszer, és esélyegyenlőség alapján mindenkinek jusson olyan ellátás, ami esélyt ad számára a gyógyuláshoz.
Igen, de a minisztérium hivatott a különböző, oda is befutnak adatok, a minisztérium van külön statisztikai intézete, amelyik a minisztérium van rendelve, és onnan ugye, hát, hozzávetőleges, nem túl pontos, de azért mégis orientatív adatok vannak, tehát tudjuk, hogy hol van a nagy morbiditás, hol a kisebb, illetve milyen esetek dominálnak bizonyos régiókban, tehát innen azért lehet tudni dolgokat, és azért ez egy alkalmat ad arra, hogy a fejlesztéseket szerint orientálják.
Most mint volt minisztert, vagy mint jelenlegi orvost kérdezem, hogy ön szerint most e szerint megy például az ágyszámfejlesztés?
Most nem tudom, mi a helyzet, mert adott pillanatban arról volt, hogy leredukáljuk az ágyak számát, tehát csökkentjük, ugye a kórházakat is csökkentették, annak ide az ágyak számot is az akkreditált, vagy illetve a biztosító által elfogadott ágyak számát. Ez egy ilyen folyamatos csökkenés volt, az volt a cél, hogy a betegeket kivigyük ingyen, mert nagyon sokan beutalt beteg, nem a rákosokról van most szó természetesen, hanem általában, és a ágyak számak racionalizálni volt egy ilyen terv a minisztérium részéről, az most nem tudom, hogy hol tart, minden esetre, amikor egy új intézményt létesítenek, akkor a illető megyének kiosztott ágyak számából kell gazdálkodni, tehát általában megvonják más specialitásoktól az ágyak számát, és akkor azt oda irányítják, tehát ez az általános gyakorlat. Azt, hogy vannak kivételek, hogy kinek milyen úton sikerül egy ilyen több ágyat kapni, az más dolog, de mondom, ez az általános gyakorlat, hogy van egy keretszám, amit azért a megyének kell gazdálkodnia.
Ha ön áthatatná, mint egészségpolitikus a stafétát, mit tanácsolna a jelenlegi vagy a következő romániai egészségügyi miniszternek, milyen rák stratégiája legyen ennek az országnak?
Hát elsősorban a prevenció, tehát itt, hogyha nem, tényleg nem sikerül a prevenciót hatékonyá tenni, mondom itt is, hogyha ma elkezdek egy hatékony prevenciót, 20 év múlva vagy 15 év múlva látszik a hatása, ilyen lassú ez a dolog. Mert hogyha továbbra is az a stratégia, hogy kezeljük a betegeket, és nem megelőzzük a rákot, akkor nem lesz elég sosem a pénz a rák és a rák kezelésére, diagnosztikájára, tehát ez biztos, hogy így van. Tehát mit tudom, hogyha egy hatékony prevenciót tudnánk bevezetni, akkor 15-20 év volna, akkor nem lenne olyan több pénz jutna egy betegre, akkor más, akkor már hatékonyabb gyógyszereket, több, nagyobb hozzáférhetőség lenne ezekre a ritka molekulákhoz, amelyek ma nagyon nehezen érhetők el. Nem látok más megoldást.
A magánszektor persze, bevonulása mennyire jelent megoldást? Az, hogy annyi magánklinika működik ebbe az országban. Nagyon erős, hát, tőkerős
magánklinika. Attól függ, hogy a magánklinika hogy működik. Ha a magánklinika a magánbiztosítóval működik, akkor annak a magánbiztosítótott rétegnek az ellátását adja. Tehát az nem biztos, hogy közegészségügyi szempontból hatékony. Tehát, hogyha általános biztosítóval közszerződést, akkor ugyanott vagyunk, mert ugyanabból a összegből vesz elő is, mint a többi, ugye?
És ez nem csökkenti a közegészségügy esélyét? A magánklinikákhoz irányított egészségbiztosítási alap?
Nem, mert mondom, lehet, hogy nekik a minőségi, az ellátások minősége jobb, mondjuk, mint egy közegészségügyi intézet. Előfordulhat az.
Mondom, hogy mit mondanak a név nélkül nyilatkozó kollégák, ez is beszédes is, hogy több onkológust nem vállalja. De azt mondják, hogy különböztessük meg a könnyű, vagy úgynevezett jó beteget és a nehéz eseteket. A könnyű eset megy a magánellátásba, ahol félig ilyen ambuláns ellátásban, tehát kevés, kisebb költségekkel kap kezelést. Amikor már kórházi vagy palliatív eljárásra kerül sor, és nőnek a költségek, visszakerül a közegészségügybe, mert azt már nem állja sem a biztosító, és nem bírja a család sem. És akkor bezárul egy ilyen ördöki kör, hogy a közegészségügy marad a leszálló pálya, vagy a reménytelen, vagy a kevésbé reményteljes intézményes háttér, és a magánszférában, hát ott ilyen vegyes finanszírozással megy az ellátás annak, akinek van még pénze ahhoz, hogy fizessen.
Igen, ez minden szakterületen így van, tehát a magán, de talán nem is csak a magánszférában, szelektálják a betegeket, van egy ilyen csúnya szó, hogy Igen, hát olyan beteget, amivel nincs túl sok baj, meg jól fizető beteg, olyan értelme, hogy biztosított, és hogy jó, tehát ő nem másod, vagy harmadó, mert ugyanis, hogy a rokon, nem tudom, hanyadik foki ugye biztosított, ha van egy biztosított beteg, akkor rokonai biztosítottak. Tehát olyanról van szó, tehát aki nem túl beteg, de biztosítás az jól megy, ezeket szelektálják általában minden rendszerben, ez nem csak az onkológia, nem csak Romániában, de mindenütt a világban. De arról van szó, tehát hogy a biztosítónak a korrektségén is múlik, hogy mennyire figyeli a minőségi kritériumokat, amikor szerződést köt egy intézményen. Tehát valóban, hogyha egy magán klinika ugyanazért a pénzű jobb ellátást biztosít, akkor tényleg oda kell irányítani a pénzt. Ha meg nem úgy van, akkor nem, akkor meg kell hagyni. A másik dolog, hogy a nehéz betegek, a reménytelen betegek, hogy visszakerülnek a közellátásban, ez így van mondom, ezen egyébként nem lehet változtatni.
Románia abban a sajátos helyzetben van, hogy az onkológiai ellátást a közkórházak és a magánegészségügyi központok egyaránt biztosítják, az egészségügyi biztosító részben vagy egészen finanszírozza az utóbbiakban történő beavatkozásokat is. Tényfeltáró sorozatunkban arra voltunk kíváncsiak, mennyiben különböznek a magán, illetve a közkórházakban ellátott betegek esélyei. Miben különböznek az itt biztosított szakmai feltételek, ki hogyan jut el a magánközpontokig, és az ide irányított egészségügyi források nem rontják-e a közkórházakban nyújtott ellátás minőségét. Mai adásunkban mindenről Fejér Enikő onkológussal, az első és egyik legnagyobb romániai magánklinika, a Sanador központ munkatársával beszélgettünk. Friss hír, hogy a Sanador Bukarestben 20 millió eurós befektetéssel nyit új központot, és ezt az egészségügyi minisztérium is támogatja, nyilatkozta Sorina Pintia egészségügyi miniszter, mert a közegészségügyi ellátás nem elég fejlett, érvelt a tárcavezető.
A páciens választása az, hogy milyen központhoz fordul. A Románia azon szerencsés helyzetben van, hogy igen fejlett a magánrendelői hálózata és a magánkórházi onkológiai ellátása, és ebben sokkal a más szomszédos országok előtt is járunk. Olyan irányba alakult ez az egész rendszer, hogy a román biztosítóház a magánkórházakkal szerződést köt, ami a beteg ellátását, gyógyszerelését illeti. Mikor egy páciens egy magánkórházhoz fordul az onkológiai ellátásban, valószínű azért teszi, hogy egy minőségibb ellátáshoz legyen hozzáférése. Ez nem befolyásolja a és a tudományos részének a minőségét, hanem valószínű a higiéniai körülményekre van nagyon sok beteg tekintettel, illetve ami az én szempontomból fontos, és amiért én dolgozom magánrendszerben, az, hogy időm van egyszerűen a páciensre több figyelmet fordítani, nagyobb jelentőséget adni az esetének, és emberségesebb ellátásban részesíteni, olyan körülmények között, hogy az állami rendszer finanszírozza az ő ellátását is, és hozzájárul ő valóban a szállásához, illetve az étkeztetéséhez, de megkaphatja ugyanazt, amit egy állami rendszerben megkap.
Milyen az együttműködés, hogy megvan-e a közellátás és a magánellátás egymás nélkül? Milyen a viszony az állami kórházakban dolgozókkal, központokkal van dolgozókkal, és egyáltalán mit jelent az, hogy egy onkológus orvos csapatban dolgozik? Gondolom, ez az egyik előnye, amit nagyon sokan kiemeltek a magánközpontokkal kapcsolatban.
Az én magánkórházamban valóban az onkológiai központ mögött egy igen komplex multidisziplináris intézmény áll. És ennek során sikerül a beteget olyan szinten kivizsgálni, hogy képalkotó eljárások állnak rendelkezésünkre, endoszkópiai vizsgálatokat végezhetünk, szövettani, immunohisztokémiai vagy genetikai teszteket alkalmazhatunk a beteganyagon, és mindezen a folyamat végén egy multidisziplináris csapat, egy tumorbord vitatja meg az esetet, amelyik egy onkológusból, egy sugárterapeutából, sebészből, illetve imagisztikusból áll, és felállítja ez a csapat az optimális kezelés menetét, miben létét és szekvenciáit. Ilyen szempontból valamennyire független a mi kórházunk, tehát mindezt házon belül el tudjuk intézni, viszont vannak olyan sajátos esetek, amikor az állami intézményhez küldjük, intézményekbe küldjük a betegeinket. Személyes tapasztalatom az, hogy ez működhet, és ez egyén függő. Tehát például én a hálózatomat különböző formális vagy informális körülmények között alakítottam ki a készséges kollégáimmal, és bármikor szükségem van rájuk, akkor segítenek nekem. Nem érzem ezt konkurenciának. Nagyon sajátos a helyzet, hogy magánrendszerre, az államira támaszkodik, illetve fordítva, de én úgy érzem, hogy ez működhet, hogyha helyes a hozzáállás mindkét fél részéről.
Ez miért alakult ki, és miért vált ennyire fejletté a magánellátás Romániában? Említette, hogy szemben a környező országokban van, ahol egyáltalán nem viszik be az onkológiai kezeléseket a magánellátásba, és az állami finanszírozás csak is a közellátásra szorítkozik.
Ez valószínű valamilyen szinten egészségpolitikai döntés volt. Nem látok ezekbe bele, de ezt tudom, hogy korlátozták az onkológiai ellátásban a pár környező országban a magánrendszer fejlődését. Az állam nem finanszírozta ezeket a kezeléseket, és tekintettel arra, hogy akár adagonként több ezer eurós költségeket jelenthet egy onkológiai beteg kezelése, az állam ezt nem vállalta be. Nem tudok erre egy pontos választ adni.
Milyen esetben fordul ön a közellátás felé, vagy milyen, mondjuk néhány konkrét példát arra, nem esetre gondolok, csak típusú ellátásra, amikor együttműködésekkel van szükség. Például egy közkórházban dolgozó kollégája, aki jellemzően nem vállalta névvel a nyilatkozást, azt mondta, hogy a nehezebb esetek, a költségesebb, hosszabb távú kórházi ellátást igénylő esetek kerülnek vissza a közellátásba, és azok az esetek, amelyek ambulánsan elláthatók, vagy rövid távú hospitalizációval, azok maradnak a magánkórházban.
Nem létezik egy ilyen szelekció az én kórházamban. Többnyire hozzátartozók fordulnak azzal a kéréssel hozzánk, hogyha netalán súlyos az eset és hosszú távú intenzív terápiai ellátást igényel, akkor a család nem tudja ezeket a költségeket állni. Ugyanis az onkológiai osztályra beutalt betegek egy csomag során ingyenes ellátásban részesülnek, viszont hogyha elbonyolódik a helyzet, hogyha a páciens nagyon súlyos, ne talán terminális állapotba kerül, akkor intenzív terápiára van szükség. És az intenzív terápiás ellátások ebben a magánkórházban igen költségesek. És többnyire a család kéri azt anyagi okokból, hogy akkor szervezzük meg a beteg elszállítását az intézményből. Mi ezt vállaljuk, hogy kezeljük mindvégig, viszont ez többnyire magánkérés, hogy távol, hogy utazzon el, vagy utaljuk át egy intézménybe.
Hogy látja a trendeket? Mennyire tájékozottak a családok? Azt látjuk a statisztikák szintjén, hogy ugrásszerűen nő az onkológiai megbetegedések száma, és egyre nagyobb jelentősége van annak, tekintve, hogy ennyi alternatíva van ebben az országban, hogy mennyire tájékozott a beteg. Milyen beteg úton kerülnek önökhöz, illetve van-e olyan, hogy tovább megy mondjuk egy külföldi klinika felé, vagy valamilyen más alternatívát választ?
Nagyon tájékozottnak ítélném meg a családokat, a betegeket, és ez hasznukra van. Az nagyon fontos, hogy, hogy óvatosan válasszák meg akár belföldi vagy külföldi magánintézményeket vagy intézményeket, ahová fordulnak, ugyanis igen agresszív vagy helyenként tartalmatlan kampányt folytatnak annak érdekében ezek az intézmények, hogy magukhoz vonzzák a betegeket. Én igen nyitottan tekintem ezt a témát, ugyanis engem nem zavar az, hogyha elutaznak és máshol véleményt kérnek, csak ezt igen körültekintően kell megválasztani, hogy hová fordulnak. Viszonylag gyakran Nyugat-Európa fele mennek, illetve van egy trend többnyire Bukarestben, az ország déli részén, hogy Törökországban keresnek és kérnek tanácsot.
Igen, ezt az onkoturizmust, ezt lehet látni, a török választás, az, tényleg, tehát a számok azt mutatják, hogy ugrásszerűen nő évről évre a Törökország felé fordulók száma, hogy ennek mi a magyarázata? Van, aki azt mondja, hogy olyan magas szintű a diagnosztikai ellátás, van, aki azt mondja, hogy olyan, ahogy fogalmazott, agresszív a rekrutáció.
Ebben egyetértek, és a másodikkal értek egyet, agresszív a rekrutáció, amolyan szemfényvesztő szinten más kritériumok alapján, más, mint orvosi kritériumok alapján befolyásolják, vagy kápráztatják el a beteget. Nagyon oda kell figyelnünk ezekre az esetekre, ugyanis gyakran jönnek vissza olyan kezelési ajánlásokkal, vagy túlvizsgálva a páciensek, amelyek nem Európa konforma gyógyítási utakat követnek. Úgyhogy ez egy nagy probléma, mert ilyen helyzetben a páciens és hozzátartozói óriási összegeket költenek el, és azt hiszik, hogyha a gépnek a paraméterei, amelyiken kivizsgálták az utolsó generációs gépek sorából származik, akkor valószínűleg a kezelési séma is tökéletes kell legyen, és valamennyire önigazolva magukat agresszíven követelik azt a kezelési sémát, amit nekik felajánlottak. Ezt viszont körültekintően a szűrőnkön és a tudásunkon át kell engedni ahhoz, hogy megkapja tényleg az Európában elfogadott optimális kezeléseket.
Merre halad a romániai magánellátás? Nagyon nagy volumenű befektetéseket látunk az utóbbi 2-3 évben is. Mit kínálhatnak, merre fejlődhetnek ezek a klinikák? Ön mikor mondja azt, hogy igen, a mi rendszerünk az a lehető legtöbbet nyújtja?
Egy intézmény ebben a szakterületben, amelyik egy nagyon komplex szakterület, amelyikben egy nagyon bonyolult kivizsgálás menet szükséges ahhoz, hogy egy helyes diagnózis, egy helyes stadializálás fel legyen állítva, akkor tökéletes, amikor biztosítja mindezt a diagnosztikai háttérkivizsgálásokat, biztosítja azt, hogy a beteg minden szakterületen, onkológiában, sugárkezelésben, sebészetben megfelelően el tudja végezni és ellátni teljesen ezt a beteget, amikor biztosítja azt, hogy a kezelt betegeit után tudja követni, akkor tökéletes ez a rendszer. Kevés ilyen intézmény létezik ebben az országban, egy kézen megszámolhatnám, tehát egy ilyen irányba kellene fejlődnie minden kórháznak, függetlenül attól, hogy állami vagy magánintézmény.
Azt láttuk különböző központokban és térségekben interjúzva, a Székelyföldön, Biharban, mindkét térségben nagyon megugrott az onkológiai esetek száma, hogy nagyon sokat számít, hogy honnan indul az a beteg, hogy honnan származik, mert mielesül pont a Székelyföldön nagyon nehéz hozzáférni az ellátáshoz. Brassóba, Marosvásárhelyre, de inkább Kolozsvárra mennek az emberek. Ezekben a térségekben, ahol nincs, nem jelenik meg ilyen jelentős módon a magántőke, mint mondjuk Kolozsváron és Bukarestben, vagy épp Brassóban, Mi lehet a hasznos egészségpolitikai stratégia, vagy befektetői stratégia, vagy akár a kollégák szempontjából? Nagyon megrázó volt a számomra, hogy egy onkológus, székelyföldi onkológus kollégája azt mondta, hogy minden erőfeszítését arra kell fordítania, hogy az adott körülmények között biztosítsa a minimumot, és nem lát csak rossz és még rosszabb alternatívákat a saját betegei számára.
Valóban az évszázad betegsége lesz sajnos ez a kórkép. Nem hiszem, hogy van ilyen szinten kompetenciám erre terveket kovácsolni, viszont megnyugtatom ilyen szinten önt és a hallgatókat is, hogy Európa szerte vannak azért ilyen gondok. Külföldi továbbképzésekre járunk, és ilyen szempontból igen szabad a szakorvosok, illetve a szakemberek képzése a mi régiónkban is, és ott is olyan hangokat hallok, hogy egy igen fejlett országban, mint például Hollandia, egy páciensnek, hogyha egy speciális onkológiai központba akar eljutni, közel 350 kilométert kell utaznia. Ez valamennyire elfogadott, hogyha ezen a területen, hogy nagyobb távolságokat kell megtenni a betegnek ahhoz, hogy egy jól felszerelt és komplex ellátást biztosító intézménybe jusson. Ezek fejem fölött történő döntések kell legyenek, de a trend az a szakemberek részéről visszaigazolódik, hogy igen, még több szakemberre van szükségünk, még nagyobb befektetésekre ahhoz, hogy a betegek segítségére tudjunk lenni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt egy órában a Marosvásárhelyi Rádió onkológiai tényfeltáró sorozatának első részét hallották. Ritli László volt egészségügyi miniszter, gyermekonkológus arról beszélt, hogy bár elérhetőek jó hatékonyságú készítmények a gyermekonkológiában, van rá példa, hogy ezek használatát az egészségbiztosító nem támogatja, a családok pedig rendkívüli kiadásokra, néhány napos kezelés esetében akár 100-150 ezer dolláros gyógyszerárak kifizetésére kényszerülnek. Azért nincs rákregiszter, tette hozzá a gyermekonkológus, volt politikus, mert idézzük, hanyag a rendszer, enélkül pedig nincs hatékony rákstratégia sem. Fejér Enikővel, a Sanador Magánklinika onkológusával arról beszélgettünk, milyen esélyegyenlőtlenségek vannak az onkológiai magán- és közellátásban. A következő egy évben hetente egyszer a székelyföldi rákbetegek helyzetével, a romániai és a kelet-európai onkológiai ellátásban tapasztalható korrupcióval foglalkozunk. Riportunkat az Európai Tényfeltáró újságíró alap támogatta. Ha kérdése, problémája van, vagy ha úgy érzi, onkológiai sorozatunkban helye van az ön tapasztalatainak, írjon nekünk az onkodatainvest@gmail.com e-mail címre. Mai figyelmüket köszöni a szerkesztő és műsorvezető Parászka Boróka, valamint a zenei szerkesztő Kacsó Tibor. Viszont hallásra!